Dicsérjétek az Urat! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Ki tudná elmondani, milyen hatalmas az Úr? Ki beszélhetné el minden dicső tettét? Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 30. Zsoltár első versét énekeljük-e vasárnap reggelen. A 30. Zsoltár első verse így kezdődik: Dicsérlek, Uram, tégedet. Dicséretnek énekeljük az első 4 versét, régen 161-es volt: Siess keresztény, lelki jót hallani. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten igéjét olvasom az apostolok cselekedetéről írott könyvből, a könyv első fejezetéből, a 4-től a 11-ig terjedő verseket, helyünket elfoglalva hallgassuk ezt az ige szakaszt figyelmesen. Amikor együtt volt velük, Jézus a tanítványokkal megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára szent lélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Amen. Emeljük szívünket az Úrhoz, fennállva imádkozzunk. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy te megajándékoztál már bennünket a te szent lelkeddel, ezért lehetünk a te néped, a te gyülekezeted, akik értik a te tetteid, ismernek téged, és imádhatjuk együtt Krisztust. Köszönjük, hogy így lehetünk ma is itt Isten tiszteleten, testvéri közösségben. Köszönjük mindazt, amivel megáldottál, megajándékoztál bennünket ezen elmúlt héten. Az elvégzett munkát, az olvasott, megértett ígét, jó szót, ha kaptunk, ha adhattunk, mindent. Köszönjük neked. Téged hívunk most is, jöjj és áld meg az Isten tiszteletet, hogy a te szabad, ami szívünkig érjen. Te ébreszt bennünk választ, és hadd legyünk a válasz akár mi magunk. Légy hát így velünk, ezen az órán, ma is, kérünk. Amen. Az ige hallgatására készülve a 312-es számú dicséretnek fogjuk az első versét énekelni, 30. Zsoltár dallamára, Uram, a te ígéd nekem a sötétben szövét nekem. A gyermekek most indulhatnak ki a gyermek Isten tiszteletre, ahol a gondviselésről, Isten gondoskodásáról lesz szó, ahogyan az múlt héten volt közösségi jelleggel, az úrvacsorához kapcsolódóan is. Áldott gyermek Isten tiszteletednek, mi pedig énekeljük, Uram, a te ígéd nekem a sötétben szövét nekem.
Sem tetteit, amelyeket Izraelért végbe vitt. Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr, mert a Baalokat tisztelték. Elhagyták az Uram atyáink istenét, aki kihozta őket Egyiptomból, és más istenek után jártak a környező népek istenei közül, azokat imádták, és így ingerelték az Urat. De amikor elhagyták az Urat, és a Baalot meg az Asztalotot tisztelték, föllángolt az Úr haragja Izrael ellen, és fosztogatók kezébe adta, hogy fosztogassák őket. Odaadta őket a körülöttük levő ellenségnek, úgyhogy nem tudtak többé ellenségeiknek ellen állni. Valahányszor kivonultak, az Úr keze bajt hozott rájuk, ahogyan megmondta az Úr, és ahogyan megesküdött nekik az Úr, így nagyon szorult helyzetbe jutottak. Akkor bírákat támasztott az Úr, és azok megszabadították őket szorongatóik kezéből. A tizedik verset emelem ki ebből a szakaszból, mert így szól, az az egész nemzedék is atyái mellé került, és egy másik nemzedék támadt utána, amely nem ismerte az Urat, sem azokat a tetteket, amelyeket véghez vitt Izraelért. Amen. Igét olvasom, igehirdetést hallgató emberek révén meg vagyok győződve róla, hogy valamennyi olvasott iget, vagy meghallgatott igehirdetést, valamilyen gondolatot ébreszt bennünk, és velem remélni többet annál, mint amit olykor mondanak az emberek, hogy hát szép beszéd volt, meg hogy valóban ezzel egyet lehet érteni, hiszen ezek ilyen kellemes, helybenhagyásos, egyetértéses mismásolások. Nyilván nem mondom, hogy mit kell, hogy melyik igen ébreszten bennünk a választ, hiszen a választ mindenkinek a saját szívében kell megszülessen. Az Ószövetség most a Bírák könyvét kezdjük el olvasni. Néhány gondolatot mondok róla, aztán picit belemélyedünk a felolvasott szakaszba, és ebben a mondatban, amit kiemeltem. A Bírák könyve Izrael történetének az elbeszélései közé tartozik az a korszak, amikor Józsué vezetésével megtörtént a honfoglalás, gyakorlatilag Izrael a mai Palesztinán nevezett területen letelepszik, de még nincs államiság, nincs egységes ország, nincs egységes vezető, ahogy tetszik, királyság vagy ilyesmi, hanem marad a törzsi szövetség alapvetően, és minden törzs a maga területén boldogul, ahogy tud, illetőleg egymást hívják segítségül egy-egy megoldható feladatra, ütközetre, bármire. A nehézség, hogy nem üztek ki maguk előtt mindenkit, akik Isten parancsolt, hanem ott hagytak maguk körül maguk között más népeket is, amelyek más Istent, isteneket, Baalt, ami azt jelenti Úr, vagy Astarotot, csillagistent, hasonló ilyeneket imádtak, és Izrael azt látta, hogy milyen szép, milyen jó, milyen vonzó ezeknek a kultúrája, milyen érdekes ezeknek az istentiszteleti kultusza, és elhagyták az Urat, illetőleg az Úr tisztelete mellé, vagy helyett ezeket a bálványokat, szobrokat, csillagokat, hatalom, erő, létezés nélkül való, hogy élettelen dolgokat kezdték el imádni és tisztelni. A könyv folyamatosan szól erről, hogy Izrael népe elhagyja az Urat, ezeket a pogány kultuszokat gyakorolja, ilyenkor Isten egy másik, valamelyik környező ellenséges nép kezébe adja Izraelt, amely szorongatja őt, amely adót fizettet vele, amely megnehezíti az életüket, és majd, mikor végre újra Istenhez kiáltanak, akkor támaszt Istenhez szabadított ezek a bírák, akik jönnek és általában megszabadítják az országot az ellenségtől, illetve a népnek a feles ügyeit is gyakran ők intézik. De minden bíró halál után kezdődik előre az egész történet, valameddig tart, hogy hiszünk Istenben, aztán mégiscsak érdekesebb, izgalmasabb az a másik kultúra, az a másik fajta vallás, az a másik fajta kultusz, és gyakorlatilag kezdődik el előre az egész. Az egész kort jól jellemzi a felolvasott néhány vers, amit az előbb felolvastam. Új nemzedék, akik már nem látták Isten nagy tetteit, nem ismerték az Urat, elhagyták az Urat, illetőleg ha olvasni fogjuk a könyvet folyamatosan, akkor lesz egy ilyen visszatérő mondat, hogy abban az időben nem volt király Izraelben, mindenki azt csinált, amit akart. Ha szeretnék történelmi párhuzamot vonni, meg de nyilván nem lehet ráerőltetni semmilyen kort egy másikra, teljes átfedés nincs, nem is lehetséges, azonban van néhány dolog, mint kedemes megmondom. Például hogyan is él a népünk? Ismeri a népünk az Urat, és ismeri a népünk az Úrnak a tetteit. És hogy vagyunk-e vajon hűségesebbek, mint akkor is, hogy előbb végre letelepedett. Vagyunk-e hűségesebbek, olykor látva egy-egy csodáját, a csodát követően is. Az ige így fogalmaz, hogy az a nemzedék, amely támadt Józsui után, mikor azok mind meghaltak, nem ismerte azokat. Valamikor régen láttam egy filmet, Woody Allen főszereplésével. Az Egyesült Államokban játszott a történet, Woody Allen egy írót jelenített meg a filmben, aki merte azt a bátorságot venni, hogy a hidegháború idején azoknak az írótársaknak, akiknek nem jelenhetett meg írása, ő vállalta, hogy a saját neve alatt megjelenteti, és az érte kapott pénzt átadta, hogy ezek is valahogy létezzenek és megtartják a családét. Persze egy idő után ez nem ment, úgyhogy tudom, CIA, vagy micsoda, az ottani AVH, egyszer csak berendelte őt kihallgatásra, és kérdezik tőle, hogy ismeri XY-nak, tudom, kicsodát, ez lényegtelen. Hát persze, hogy ismerte, de ekkor, és itt jön a filmnek egy nagyon-nagyon érdekes része, ami roppanul megragadt bennem, elkezdett arról beszélni az ő kihallgatóknak, hogy tehát mit jelent az, hogy ismerni valakit? Mi döntjük azt, hogy én kimondhatom azt, hogy ismerem? Csak azért, mert láttam, vagy tudom a nevét. Hát ezek csak felületes dolgok. Ismerni valakit az sokkal több. Az egy sokkal mélyebb dolog. Az egy sokkal komolyabb dolog, hogy tudom a nevét, összefutottam vele, valahogy ittunk egy kávét, vagy ilyenek. Hát ez semmi. Ismer. És akkor erről kezdett beszélni, és próbálják egy csavarni. Na de mondd el, de nem ez érdekel minket. Ő pedig, hát nagyon ügyesen csinálja, jól van megrendezve a film. Erről beszél szinte folyamatosan, hogy vajon mit nevezhetünk annak, hogy ismerni. Mikor mondhatom azt valakiről, hogy ismerem. Nos, itt az ige ezt mondja, hogy ez a nép nem ismerte az Urat. Ismeretről, tudásról, életről beszél. Tudom ki ő. Hogy vagyunk ezzel? Ismerjük az Urat, és ismeri a mi népünk az Urat. Ha Istenről kerül szó, nagyon sokszor most is az emberek jó része általánosságban beszél. Hát kell lennie, meg van valamilyen hatalom, meg mégiscsak valaminek működtetnie kell ezt az egészet. Mert hát néha megsegít, meg talán van valami jó Isten, aki jónak mondom, mert az a dolga, vagy azt várjuk el tőle, de marad általánosság szinten, marad és fogalmi szinten. És amikor egy beszélgetésben azt mondom, hogy de ő nem fogalom, hanem egy élő személy, aki Jézus Krisztusban megismerhető, akkor nagyon sokszor van a többenet, hogy tényleg vagy az, hogy is van. De néha az érdelem is, mert ha én őt megismerném, mint Urat, mint valóban Istent, akkor az azzal járna, hogy ezt az ismerettséget fel kell tartani, tehát kapcsolatban kell vele maradni. Sőt, de talán el kellene köteleződjek az ő irányában. Mert ha megismerem, hogy kicsoda ő, akkor talán válaszképpen a követőjévé kellene lenni. Na, ezt még már nem biztos, hogy akarom. Az a kellemesen langyos, hát biztos van valami Isten, meg annyi Isten van, mindenki választom magának valamit, amelyik szimpatikus. Rakd össze a netről, milyen Isten szeretnék, és akkor az, hogy jó lesz. Ez sokkal kényelmesebb. Az ige ezt mondja, ez a nemzedék nem ismerte Istent, nem tudott róla, nem tudta ki ő, nem volt vele élő kapcsolatban, nem ismerte őt, személyes, urát, szabadítója. Ugyanis nekünk nem elég, hogy a Bibliának igaza van, vagy se, hogy egy igehirdetés szép beszél, vagy nem szép beszél, hanem nekünk az a kérdés, hogy Jézus Krisztus nekem Uram és megváltom-e, hogy én ismerem-e őt, mint aki értem adta önmagát, és föltámadt értem is, hogy nekem bűnbocsánatot, megváltást és örök életet adjon. Én ismerem-e őt, mint aki nekem naponként azt adta. Én ismerem-e őt, mint aki az igényre, igényváltat és az imádságon keresztül naponként folyamatos kapcsolatban vagyok, beszélgető viszonyban vagyok. Ismerem őt személyesen, mint az én Uramat, aki nekem az én Istenem. Ugye élet gazdagság a Krisztus ismeret. Az Új Szövetségben az apostolok cselekedetről írott könyvben. Ha szeretném egy mondaton megfogalmazni az apostolok cselekedetről írott könyvnek a lényegét, akkor rád kéne mondani, a testvérek, gyerünk, tegyünk tanítványán mindenkit. Azt, amiben Jézus elküld Máté elmondja a végén, menjetek és tegyetek tanítványán minden népet, mert akkor tessék, indulás. Erről szól az apostolok cselekedetéről írott könyv. Ahogyan az elkezdődött, eljön a pünkösd, megszületik az első Krisztusban hívő közösség, szép lassan elkezd növekedni, nem is lassan, hanem napról napra szaporodva, egyre bővülve, szétszabadják őket, először Palesztina területén születnek sorra az ő közösségek, majd rövid időn belül az akkor ismert világban, a Romégrón területén születnek a gyülekezetek mindenhol jóformán. És mennek az apostolok, és nem csak az apostolok, hanem mind. Megérkezik Krisztus értelmének stámának fölmennek, és viszik az örömhírt, az evangéliumot a világba, az embereknek. A Bírák könyvében az a nemzedék előttünk, aki már nem ismerte az Urat, és ennek jönnek majd sorba a következményei, olvasni fogjuk látni, hogy nyilván már olvastuk és képen is vagyunk sok-sok mindenben. Hol illeszthető össze ez a kettő? Nem ismerték az Urat, és elvenni tanítványát tenni mindenkit. A nem ismerték az Urathoz, hozzáteszi még a Szentíró, hogy sem azokat a tetteket, amelyeket végezett Izrael. Nem ismerték Istennek a tetteit. És ebben az az érdekes, hogy a zsidó családban kötelező volt, hogy apáról fiúra hagyományozzák Istennek a dolgait. Biztos, hogy kellett beszélni a páskáról, az egyiptomi kivonulásra, a Vörös-tengeri átkelésről. Biztos, hogy beszéltek 10 parancsolatról, beszéltek pusztai vándorlásról, fűrjekről, mannákról, kősziklából, vízfakarról. Biztos, hogy beszéltek Jenikó elfoglalásáról. Biztos, hogy valahol fejre ez meg volt. De nem a szívben. Nem volt már meg nekik ebből az élmény. Nem volt az az átélés, hogy ott voltunk és átéltünk, Isten hatalmas kézzel, kinyújtott karral megszabadított bennünket. Nem volt az az átélés, hogy most valóban Isten cselekedett értünk. És nem rajtunk múlt, és mi voltunk már nagyon ügyesek, meg okosak, meg jók, meg profik, hanem ha Isten nem lett volna, ott nem lennünk sehol. Hiányzott ez az élmény. Az első keresztény nemzedékből voltak ugye, akik látták Jézus Krisztust. Látták a csodáit, hallották a beszédeit. Voltak, akik látták őt a kereszten, találkoztak vele a föltámadása után, tanúi voltak a mennymenetelének, tanúi voltak az első pünkösnek, az első gyülekezetnek. De hát ezek, mondhatni Jézus születése után 100-120 körül rendben meghaltak. És még sem fogyott el a hívők nemzedéke. Máig sem. Többen, kevesebben, történik kortól függ, mindegy, hogy mennyien vagyunk. De van mondják, hogyan? Mindig voltak hiteles tanúk, akik hitelesen el tudták mondani, hogy Isten Krisztusban mit tett értünk. És el tudták mondani, hogy hitelesen, hogy ezt a Szentlélek sokak szívében, te szívedben, mi szívedben, mi szívedben is elpecsételte, megerősítette és élővé tette. És amikor elkezdtük megismerni az Urat, elkezdtük megismerni az ő nem csak régi csodáit, hanem a mai napi csodáit is. Ugyan a mai napig is vezet, minden nap megállt, megszólít, törődik velünk, végzi a magát. Elkezdtük megismerni az Urat, és megismerni az ő tetteit. Így vagyunk hívő ember. Így vagyunk gyülekezet, keresztény közösség. Az elején, az igényhelyzetés elején azt kezdtem gondolni, hogy vajon kiben mit indít az ige. Mikor elolvastam ezt a szakaszt, hogy ez lesz most a napi ige, és nagyjából a világkönyvének a történetét tudom, ez a mondat jutott meg. Nem ismerték az Urat, sem az ő tetteit. És azt a kérdést tettem fel magam, hogy ma, amikor most azért úgy állunk, hogy most már jó néhány éve még a gyerekek is, általános iskolában is, jó esetben középiskolában is nagyon sokan valamilyen hittanra járnak. Minimális ismeretük mindenképpen kell, hogy legyen. És most már nem csak gyerekekről beszélünk, hiszen ez már 10-20 éve van, tehát fiatal felnőtt nemzetén. Minimális ismeretük kell, hogy legyen, hogy? Sok szempontból igaz ez a mondat most is, hogy ez a fölött nemzedék nem ismeri az Urat és az ő tetteit. És az a kérdés foglalkoztatott, hogy mit is kellene tenni? Mit is kellene tennem, vagy mit is kellene tennünk nekünk magunknak? Hogy ne csak valami tudás legyen, hogy ja igen, itt talán tanultunk, persze, ezért Péter volt az első, kit követett András, fel tudom mondani, meg, és még nem tudom, mi mindent a Szentírásból megtanultunk, meg egy-két igei idézetet is, igen, meg valami ének is rönt, valami szarvasos, valami forrás, valami vizes dolog, jó, rendben, hogy ebből élet legyen, hogy ez élmény legyen, hogy ez megtapasztalás legyen, hogy ez a szíve dobbanása legyen, amely az életével válaszol. Hívjon meg hát minket ma ez az ige erre. Egy kicsit ezen elgondolkodjunk. Mit tettek én, mit tettünk mi, helyben, mint Verőcei református gyülekezeti közösség. Hogy mind többek számára. Ne a világkönyve sorozata ismétlődjön. Elhagyták az Urat, Isten valaki ellenséget, elég bocsájtott. Mikor már nagyon nagy baj volt, segítségét kiáltottak, Isten megszorította őket, aztán elfelejtették és kezdődött előről az egész. Mit tehetek, hogy ne ez a menetlen legyen, hanem hogy az Isten iránti hűség, az Isten iránti hálátás, az Isten magasztalása az, ami folyamatosan növekedjék közöttünk. Vigyük ezt magunkkal, gondolkodjunk róla. Van, amikor délután, este, hűsölésben, esti imádság idején. Kicsit járassuk ezen a fejünket, hogy is van ez? Nem ismerték. De itt ma is csomót tudnak róla. Hogyan ismerhetnék meg? Talán kezdjük ott, Uram, én mennyire ismerlek téged. Hadd ismerjenek én is úgy, hogy akár másokkal is megismertethessek. Amen. 312-es számú dicséretnek a megkezdett éneknek a negyedik versét énekeljük következőképpen. Ugyanúgy a 30. Zsoltár dallamára énekeljük a 312-es dicséret negyedik verse, így kezdődik. Igazgass, Uram, engem, hogy megőrizzed a hitemet. Thank you. Köszönjük Istenünk, hogy megismerhettünk téged, hogy nekünk Urunk vagy, megváltóan vagy, győzelmes Krisztusunk vagy. Köszönjük szépen. Köszönjük mindazt, amit már átértünk a te gazdagságodból, ígédből, szeretetedből, gondviselésedből, az élet útján való segítségeiből, szabadító szeretetedből, mindenből. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy újra és újra szívünkre teszed üzenetedet, szavadat, nem hagysz minket szó nélkül, vezetést nélkül. Köszönjük, hogy bevonsz minket a te munkádba, az Anyaszentegyház építésére, az üdvösségre való fölkészülésre. Köszönjük. Téged kérünk, légy így velünk tovább is. Te add, hogy mindaz, amivel szolgálunk téged, azzal valóban a te dicsőséged növekedhessék, és ha kedves előtted, akkor a gyülekezet is hadd szabadodjék. Te légy velünk, ha betegséget kell elszenvednünk, ha gyász szorítaná a szívünket, vagy gyászra emlékeznénk. Te légy velünk, ha valami gondunk, bajunk, nehézségünk van, könyörülj rajtunk. Te segíts a tanévkezdésben gyerekeknek, szülőknek, pedagógusoknak egyaránt. Itt a mi intézményünkben is te segíts újraindítani az életet, a tanévet. Elkészítsd el a tanévnyitó Isten tiszteleteket is, és bennünket is arra. Áld meg a kifolyó munkát, készülődéseinket. Köszönjük mindazt, amit te adsz ehhez, segítségül, erőt, áldozatot, szaktudást, mindent. Urunk Istenünk, hadd legyen kezedben egész gyülekezetünk, egész településünk, és ami egész népünk. Könyörülj a világon, neked van hatalmat, csendet, rendet teremteni, ezt a háborút is megszüntetni. Kérjük téged, cselekedj hatalmasan. Mi pedig hadd dicsérjük téged hűséggel és hálával, ragaszkodva hozzád most és mindenkor. Amen. Egy perc csendben egy kis orvoloszkodó idején, ami szívünkben van imádságunk, mondjuk el csendben a Istenünknek. Az Úrtól tanult imádságot mondjuk együtt. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy fölött is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk érkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, mennyei édesatyánk szeretete és a Szentlélek Isten megáldó, megszentelő közössége legyen, és maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Foglaljunk helyet és egy hűvösséget hallgassuk.
Elsőképpen hirdetem, hogy egyházunk jó rendje szerint minden hatodik esztendőben presbiteri tisztújítás van a gyülekezetekben. A gyülekezetek vezetősége gyakorlatilag döntéshozó testülete a presbitérium, magyar szóval magyarul vének, érettek, fölnőttek, idősebbek. A gyülekezet felelős vezető köre ez. Minden presbiteri ciklus hat esztendeig tart, tehát aki letöltötte a 6 esztendőt, utána újra választható, de ott mindig egy teljes új választás történik. A választásnak a menetéhez hozzá tartozik, hogy a gyülekezetben felállítunk egy úgynevezett választási bizottságot. Ez a mi gyülekezetünkben egy 3 fős bizottság lesz, Szesztai Domokossal, Dalócini Botos Barbarával, és tömören érte a Elég drága segíts, a Matusné Tömöredit, igen, bocsánat, csak nem kimaradt, a Matusné Tömöredit lesznek a bizottságnak a tagjai. Ők ma fogadalmat fognak tenni közöttünk arról, hogy ezt a szolgálatot hűséggel fogják elvégezni, és az ő feladatuk az, hogy a gyülekezetben összegyűjtsék azoknak a nevét, vagy személyét, vagy azokat a javaslatokat, hogy kik azok, akiket szeretnénk a következő 6 esztendőben a gyülekezet presbitériumában látni, illetőleg a gyülekezet gondnokának, főgondnokának látni. Ezért az lesz a kérésünk, hogy ők is fognak majd ez iránt érdeklődni, de akinek gondolata, ötlete, javaslata van, hozzájuk forduljon bizalommal, ők fogják ezt, miután összesítették a presbitérium elé tárni, és a presbitérium fogja a szavazásra bocsájtani majd annak idején a jelölteket. A választásunk időpontja 2023. október 15-e vasárnap délelőtt a 10 órás istentisztelet lesz. Presbiteri tisztségre javasolható a teljes jogú egyháztag, illetőleg nyilván azok fognak szavazni is, akik valóban teljes jogú egyháztagok, gyakorlatilag a választási névjegyzékben szereplőkről beszélünk. Most én arra kérem tehát ezt a 3 kedves testvérünket, hogy gyertek ide előre, itt álljatok meg az urasztalával szemben. Jobb kezeteket tegyétek a szívetekre, mi pedig az ő eskütételüknek fennállva legyünk tanúi, és kérlek benneteket, hogy mondjátok utánam a fogadalmat, úgy kérem, hogy utána mondtam, hogy én, akkor egymás után hallhatóan mondjátok a neveteket, és utána mondom rövid szakaszonként. Én... Az Atya, a Fiú és a Szent Háromság Istenre...
Az Atya, a Fiú és a Szent Háromság Istenre...
Fogadom... Hogy mint a Velőcei Református Egyházközség...
Választási bizottságának...
Törvényesen megválasztott tagja... Az egyházi törvényekben... Tisztemre tartozó kötelességeket... Híven és lelkiismeretesen teljesítem... Isten engem úgy segítsen.
Amen.
Köszönöm szépen, ezzel ti vagytok gyülekezetünknek ez esztendei választási bizottsága. Kívánok nektek nagyon jó munkát, eredményes munkát, hiszen a gyülekezet következő 6 évének a vezetéséről fogtok a presbitérvel javaslatot tenni. Adjon benne áldást, bölcsességet, jó vezetést és békességet is Isten. Köszönöm szépen. Ismeri mindenki őket, forduljuk hozzájuk bizalommal, illetőleg ha ők jönnek és kérdeznek bennünket, nem kutakodnak, meg kötölöcködnek, hanem a gyülekezet jövőjét, a gyülekezet előttünk álló 6 évét igyekszenek munkálni és építeni. Azt is köszönöm, hogy elvállaltátok-e nemes, nem biztos, hogy könnyű feladatot. Köszönöm szépen, foglaljunk helyet valamennyien. További hirdetéseket mondom, hirdetem az adakozást, 116. Zsoltárban olvassuk egy mondatot, teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében. Alkalmaink vasárnap 10 órakor istentisztelet és gyermekistentisztelet lesz. Most istentisztelet követően, ahogy szoktunk, ilyenkor egy kis szeretett vendégség, erre lehet iratkozni kint a táblánál, hogy ki az, aki szívesen készül rá, illetőleg hát jöjjünk, maradjunk és beszélgessünk együtt ott a teraszon. A tanévnyitó istentisztelet az első osztályosok számára augusztus 31-én csütörtökön lesz itt a templomban, délután 5 órai kezdettel, a második osztályosoktól, 8. osztályosokig pedig szeptember 1-én, az idei tanév első tanítási napján lesz az iskola udvaron reggel 8 óra körülbelül, ahogy sikerül őket kiterelni, abban az időben ők akkor kezdik tanévi áhítottal, Isten tisztelettel a tanévet és a tanév munkáját. Természetesen óvodában, bölcsődében, iskolában is már rég elkezdődött a munka, javába folyik az intézményi élet minden szinten. Nem könnyű, de reménységgel, Isten iránti bizalommal futunk neki ennek a tanévnek is. És köszönöm, akik ebben bármiképpen is részesek, és köszönjük, ha imádságban is hordozzuk az intézményben folyó munkát is. Nagyon sok munkát végeztünk el ezen a héten is az udvarban, ha valaki kinézi ide hátra, akkor már látszik. A másik oldalon is csak ott egy nagy szemétkupac, amit majd el fogunk szállítani, tehát az is a munkának a része. Szeptember 10-én, vasárnap délután a Pomázi Református Gyülekezet küldöttsége jön hozzánk, hiszen ők nekünk testvér gyülekezetünk, még ugye a régebbiek, még Erzsébet gondnoksága idejéből való régről a kapcsolat, mikor még Márkos Gábor tisztetes úr volt a lelkipásztor, csak a Covid alatt ez a találkozás egy kicsikét megritkult, de most szeretnénk újra megerősíteni. Jönnek hozzánk vendégségbe, és ezzel az alkalommal együtt szeretnénk a színpadot és a nézőteret használatba venni. Az elmúlt héten is sok munkát végeztünk ott, ezen a héten is folyik a munka, szerdán délelőtre fogadunk el segítséget, csütörtök, péntek, szombatra pedig délutánra, hát a csütörtökön úgyhogy 6 órától kezdve, de pénteken, szombaton lehet jönni kicsivel korábban is, és mindenki kap egy lapátot, kőbeskala, talicskát, valamit a kezébe, amivel folytatjuk a munkát, ahol éppen tartunk. Ha pedig valaki adományon szeretne hozzájárulni, azt is köszönettel vesszük, akár a persejbe, vagy adományba, elküldve, elkattintva, befizetve. Ahhoz azonban, hogy itt csütörtökön szépek legyünk az Isten tiszteletre minden szinten, a tanévitóra, meg hát egyáltalán a nyár után, egy nyárvégi nagy takarítást szeretnénk. Hétfőn, tehát holnap délután 4 órai kezdettel, elsősorban asszonytestvérekre számítunk. Ha a férfi ember is jön, nem baj, ő is talál munkát, feladatot, vagy találunk neki. De itt a templomot és a gyülekezeti részt és a mosdókat, vécéket, konyhát, mindent szeretnénk áttakarítani, minden szép és tiszta legyen, így fussunk neki az ősznek. Köszönjük, aki ebben is részt tud venni, azt is köszönjük, ha valaki tisztítószerrel, ilyenekkel szolgál, erre hiszen használunk mindent. Van egy meghívásunk szeptember, vagy egy sor meghívás van, mert bölcsőde óvoda átadások vannak a héten, de amit kiemelek, szeptember 3-án Budaörsön Cokó Zoltán lelkipásztor testőrünk beiktatása lesz délután 4 órakor, amelyre meghívást kaptunk. Végül két jó írt szeretnék mondani. Az egyik, hogy ugye nem hatalmaztak fel, de hát itt vannak velünk a gyülekezet közössége, Benke Zsamboréknak és Dórinak megszületett a gyermekük a múlt héten, kicsi fiú, egészségesek mindjárt, úgyhogy hál' Istennek minden szép és jó. Illetőleg augusztus 20-a ünnepéhez kötődően, ugye mindig szoktak állami kitüntetéseket osztani, és Márkos Gábor gyülekezetünk volt lelkipásztora, Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott a hajléktalan misszióban végzett munkájáért. Hát Isten áldja meg a fiatalokat a gyermekneveléssel, és Isten áldja meg a nagy tiszteleti urat is abban, amilyen szolgálatot végez a hajléktalanok munkájában. Egy méltó elismerés értem. Isten tiszteltünk befejezéseképpen ma a 289-es számú dicséretet énekeljük, annak mind a 6 versét, ez a régi 200-as számú dicséret, 289, az első versen így kezdődik, ó, maradj kegyelmeddel mi velünk Jézusunk.
Atya Isten békés szép vasárnapot mindjájának, ha tudunk, hol kellemes hűsörést, ha várjuk jövő hetet. Isten velünk, viszontlátásra.